dicsőség Jézusnak. Ugye őt tapsoltátok meg, az Úr Jézust. Reméltem is. Jó, karizmatikus baptista gyülekezetben az éjszakás. Kedves testvérem, köszöntelek titeket szeretettel, és nagyon örülök, hogy ismét találkozhatom ezzel a gyülekezettel. És hozom a Szappanos utcai gyülekezet köszöntését, amely szerintem december 17-e óta sokkal jobban szereti az Újremény gyülekezet, mint az előtt szerette. Ezt most nagyon komolyan mondom. Nagyon sok véleményt hallottam, de rosszat egyet sem. Láttuk, hogy mennyire mások vagytok, és láttuk, hogy mennyire egyhuron is vagyunk veletek. Dicsőség Istennek, aki a változatosságnak az Isten, aki két sejtet nem teremtett egyenlőnek a világ mindenségben. Hát miért akarnak két gyülekezetet egyformának teremteni? Nagyon örülök, hogy itt lehetek, és meg vagyok tisztelve, hogy felkértetek erre a szolgálatra. Azért imádkoztam, hogy ne olyasmit beszéljek, ami csak emberi bölcsesség hitető beszélre, már csak azért is, mert nekem nem túl sok emberi bölcsesség adatott, úgyhogy jobb, hogyha az Úr igéjét hirdetem. A Szappanos utcáról is látok itt testvéreket, azoknak a ige olvasás ismerős lesz, mert ma délelőtt ezt az igét hallottátok felolvasva. Akinek Biblia van, keressétek meg a Jelenések könyvének a második részét, és az első 7 verset fogom felolvasni. Jelenések könyve második részének az első 7 versét fennállva kísérjük figyelemmel, az Úr igéje iránti tiszteletből figyeljünk így, kövessük így az ige olvasását. Jézus mondja Jánosnak a Pátmosz szigetén. Az efézusi gyülekezet angyalának írd meg. Ezt mondja az, aki jobb kezében tartja a 7 csillagot, aki a 7 arany gyertyatartó között jár, tudok cselekedeteidről, fáradozásodról és álhatatosságodról, és arról, hogy nem viselheted el a gonoszokat, és próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, pedig nem azok, és hazugnak találtad őket. Tudom, hogy van benned álhatatosság, terhet viseltél az én nevemét, és nem fáradtál meg. De az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet. Emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki, térj meg, és tedd az előbbiekhez hasonló cselekedeteidet, különben elmegyek hozzád, és kimozdítom a gyertyatartódat a helyéből, ha meg nem térsz. Az viszont megvan benned, hogy gyűlölöd a nikolaiták cselekedeteit, amelyeket én is gyűlölök. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomában van. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, dicsőség legyen neked, hogy szereted a gyülekezetet. Nagyon szeretsz bennünket, Úrunk, hisz az életedet adtad értünk. A legtöbbet tetted, amit tehettél, és köszönöm, Uram, hogy szemmel kíséred a mi gyülekezeteinknek az életét. Szemmel kísérted az efézusi, a szmírnai, a tiatírai és a többi gyülekezet életét is, de szemmel kísérted az évszázadok során a népedet mindenkor és most is bennünket is. Az Újremény baptista gyülekezet életét is szemmel kíséred, legyen áldott a neved érte, és azért tudom, hogy munkálkodsz az ő életükben. És kérlek téged, Uram, hogy tedd világossá most a te üzenetedet ez igény keresztül. Nem akarok, Uram, emberi módon szólni, akarok a te lelked által szólni. És akinek van füle, Uram, a lélek hangját hallja meg, és felejts el azt, amit én mondtam. Jézus Krisztus nevében és érdemért vagyunk előtted, mennyei atyánk, hallgass meg bennünket. Amen. Foglaltuk helyet. Kedves testvérek, kedves gyülekezet! Amikor ez a levél íródott, illetve amikor ezek a beszédek elhangzottak, az Isten népe kettős helyzetben volt. Egyrészt nagyon nehéz üldözések vették körül. Ellenük volt a világ, mert a sátán mindig a világot használja az Isten nép ellen. Van, amikor felhasználja értünk, de ekkor ellene volt a világ az Isten népének. Másrészt pedig mellette volt az Úr. Ez egy nagy konfliktus helyzetet jelent, és azt jelenti, hogy ilyenkor a hívő népnek a hűsége ki van próbálva. És ezek jól vizsgáztak. Ezek az első keresztjének. János apostol a legöregebb, a legmagasabb életkort megélt apostol volt a 12 közül, és ahogy mondja ebben a levélben, ebben a prófétai levélben, hogy ő az Isten a Krisztus bizonyság tételéért került a Pátmosz szigete számüzetésbe. Tudnélik, hogy nem volt hajlandó megtagadni Jézus Krisztust. És akármennyire is nehéz volt, ez a helyzet, mert ilyenkor az volt a következő lépés, hogy vagy kivégezték, vagy száműzték, vagy börtönbe zárták azt, aki keményen megállt az Úr mellett. Vállalta ezt az apostol még akkor is, hogyha ez miatt el kellett hagynia a szeretet gyülekezetét, mert elszakították tőle. De tudta Pál, hogy a gyülekezet nem az ő, vagy János, a gyülekezet nem az ő tulajdona, hanem az Úr Jézus Krisztusnak a tulajdona. És érdekes, ebben a levélben azt mondja, így kezdődik ez az első levél, amit a hét gyülekezetből az elsőnek ír, hogy a gyülekezet angyalának írd meg. Ha feltételezzük, hogy van a gyülekezetnek egy szellemi vezető, egy angyal, akit nem látunk, akkor is jó, hogyha végig gondoljuk, hogy igazából az angyalnak valahogy ezt kommunikálni kellett a gyülekezet felé. És általában, hogyha van ilyen szellemi láthatatlan angyal egy gyülekezetnek, az szólni fog a felkent vezetőknek is. A gyülekezet test szerinti vezetőinek. Ha pedig azt feltételezzük, hogy a gyülekezet angyala a szellemi vezető, tehát a testi vezető, akkor itt Jánosnak szólt magának ez az írás. Ugyanis János volt az efézusi gyülekezetnek a püspöke. Át kellett adni saját magának, aztán pedig a véneknek azt az üzenetet, amit kapott Jézustól. Efézus egy nagyon fontos város volt. Pálnak az volt a stratégiája, hogy a birodalomban, a városokban hirdette az igét, a nagyobb településeket, és oda ugye bejártak mások is. Efézusban másfél évig prédikált, hatalmas gyülekezet jött létre, és ez a gyülekezet ennek kisugárzása volt az egész tartományban. Ez a gyülekezet erős volt, ez a gyülekezet szembe tudott szállni az ördög minden hatalmával, kellett is, ott volt Artemis templom, hatalmas démon erőssége a sátánnak, majd lesz még erről szó. És hűségesek voltak. Hatalmas ébredéseken mentek keresztül. Volt olyan ébredés, amikor a hívők, akik ugye frissen megtértek, tele voltak mindenféle okkult könyvekkel. És ezeket a könyveket összehordták és elégették, mert Isten szenteke megítélte bennük ezt. Tehát a hívők is emberek. Ha esetleg valaki úgy van itt, hogy angyalokat vár itt maga körül, akkor szeretném figyelmeztetni, hogy ne csalódjál. Ne csalódjál, emberek vannak, leszálltak ezek az angyalok a földre. De olyan emberek, akik újjá vannak születve, mert megtértek. Elfogadtak valamit az Istentől. Az Isten látta, hogy mi nagyon nagy bajban vagyunk. Amikor az Édenben volt az emberpár fölázat ellene, egy idegen hangra hallgatott, az Isten ellenségévé vált ezáltal, a halál itt jött be az emberiség életébe. De Isten eltervezett egy megoldást. És ezt a megoldást Jézus Krisztus elhozta, ami abból állt, egyedül ebből állt, hogy ezt a bűnt jelent az Istennel való szembeállás, a lázadás. Ezt az közte, Isten és az ember között levő akadályt, amit a Biblia, mondom, céltévesztés, különben az eredeti görög szó, ezt elhárítsa az Úrból is. Ezért Jézus azt mondta, hogy na akkor majd én vállalom a büntetést ezért a bűnért, ezért az akadályért. És vállalta ártatlanul a Golgotai kereszten a te bűnödét, meg az enyémért, meg az emberiség minden bűnéért a halált. Csak hogy Isten válaszolt a Krisztus áldozatára. Jézus föltámadt a halálból és él. És ezt hirdették az apostolok, aztán ezt hirdették a következő nemzedékek is. Így jutott el ez a hír, örömhír, jó hír, meg vannak bocsátva a bűneid, minden bűnöd meg van bocsátva, hogy elkövettél, amit elkövetsz, amit el fogsz követni. Meg vannak bocsátva a bűneid, ezt el lehet fogadni egy bűneid bocsánatát. És amikor ezt elfogadtad, akkor új emberré leszel. Újjász, magad se érted, mi történt? Megváltozik a gondolkodásmódod, megváltozik az értékrended, ami addig nagyon fontos volt számodra, egyre kevésbé válik, kevésbé fontos lesz. Ami addig lényegtelennek tűnt a számodra, egyre fontosabbá lesz. Például gyülekezetbejárás, például Isten népe közé tartozás. Azelőtt, aki nem, mikor nem voltunk hívők, ha elvitték az ember gyerekkorába a templomba, alig várt, hogy vége legyen, nem? Hát lehet, hogy valami néhány ember tud erre bizonyságot is tenni. De amikor valaki megtér, valamikor elfogadja, ez a változás megtörténik az életében, az Istennek a megoldását elfogadod, akkor vágyik a lelke, nem tudod miért, nem különbek azok az emberek, még egyszer mondom, de ott van valaki, aki nem ember. Itt is itt van valaki, aki nem ember. Itt van Isten az ő szent lelke által. És ha valami nagyon mélyen talál téged, én nem tudom, ki vagy. Nem ismerem az életedet. Ha valami úgy érzed, hogy neked szól, amikor el fogsz innen majd menni, és valami vissza fog csengeni a füledben, vagy az énekekből, nagyon sok üzenet volt nekem, magamnak is az énekekből, akkor vigyázz, ne lépj át rajta, mert Isten szól hozzád, és ő szeret téged, és a javarat akarja, ki akar hozni a problémádból, segíteni akar, megoldani. Tehát még egyszer mondom, Efézusban is nem angyalok szálltak le a földre, hanem emberek megtértek és elfogadták bűneik bocsánatát. Ezen a világon a bűnei miatt senkinek nem kell elveszni immár, senkinek. aki mégis az ördöggel együtt a pokolba fog menni, mert csak a ördögnek van készítve a pokol, mégis aki tud magával vinni az ördög, az egy miatt fog elmenni, oda menni. Mert nem fogadta el az Isten kegyelmét. Ugye, mert rosszul esik, valakivel ki akarsz békülni, és azt mondja, nem. Az Istennek ilyen rosszul esik, amikor valaki nemet mond neki a közeledésre. Csak jó, hogy az Isten nem haragszik meg annyira, mint mi emberek meg tudunk egymásra egy-egy ilyen dolog után haragudni, hanem ismét és ismét nyújtja a kezét. És úgy vagy itt, hogy még nem fogadtál az Isten kegyelmét, gondolkodj rajta, hogy talán Isten most akarja, hogy lépj felé. De térjünk vissza az efézusi gyülekezethez. Tehát ez a gyülekezet élt és virult, és szolgált, hatalmas szolgálattevői voltak, Pál apostol plantálta, legalább olyan képességi volt, mint Tóth Sanyinak, tehát ez tuti volt, jó gyülekezet volt, jó vezetősége volt ennek, apollósék ott voltak, aztán oda küldte az úr János apostolt, küldte Timóteust, szóval mindig volt ember, aki vitte tovább az igét. Mert ez nem az ember számít, azt hogy tudjátok ti is, hanem az úr, aki vezet, meg megállt, ő tud megállítani benneket, a sokkal kisebbeket is, mint Pál apostol, vagy mint bármelyikünk. Szóval él a gyülekezet, és szolgál, és az Úr Jézus Jánosnak itt a Pátmosz szigetén, ami miatt a üldözés, ahova az üldözés miatt kerül, üzenetet küldenek a gyülekezetnek. Igazi jó pszichológus az Úr Jézus. Ugye, akik ilyesmit tanulnak, azok tudják, hogy pozitívan kell közelíteni az embereket, és azt mondta nekünk egy Páhányi Feri bácsi, hogy egy ilyen kurzuson, hogy sorolj fel a másikról 5 jót, aztán egy rosszat. Na most én nem számoltam meg, hogy hány jót sorol fel Jézus, de az biztos, hogy csak egy rosszat sorol fel, és még utána is jót mond a efézusi gyülekezetről. Azt mondja, tudok cselekedeteidről, fáradozásodról, kitartásodról, áltatosságodról, és arról, hogy nem viselted el a gonoszokat, és próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, pedig nem azok, és hazugnak találtad őket. Tudom, hogy van benned áltatosság, teret viseltél az én nevemért, nem fáradtál meg, de tudok. Ez a gyülekezet példásan élt. Ennek a gyülekezetnek nem látszat cselekedetei voltak. Ennek a gyülekezetnek igazi, termékeny, gyümölcsöző cselekedetei voltak. Ez a gyülekezet harcolta a hitnek a harcát. Ezek nem dumáltak. Ezek éltek és szolgáltak. Ezek az emberek tudták, hogy kiért járnak követségben. Ezek az emberek tudták, hogy ha sátánnal szembe kell, akkor nem megfutamodni kell, hanem szembeszállni vele Jézus Krisztus nevében és erejével. És ezek győzelmeket arattak egyiket a másik után. Amikor ez a levél íródik, ez a levél már több mint 30 évvel az alapítás után íródik. 30 év után van egy kis panasz, majd arra is visszatérünk. Fantasztikus ez a gyülekezet. Nagyon könnyű lelkesedni. Egy új gyülekezetben, azért is vagytam annyira újak, nagyon könnyű talán az újdonság miatt beindulni, és talán annak örülni, hogy mi mennyire mások vagyunk, mint a többiek. Ez egy egészséges folyamatnak a része. De amikor már napról napra szolgálni kell az Úrnak, amikor már hétről hétre szolgálni kell a gyülekezetben, amikor már jönni fognak emberek, és foglalkozni kell velük rendszeresen, amikor már próbálni kell rendszeresen a dicsérő csoportnak, amikor már készülni kell rendszeresen a csoportvezetőknek, a házi csoportban, vagy az igével, az igehirdetőnek, akkor már érzel a gyülekezetnek a terhét, a szolgálat terhét. És ezek példát adnak abban, hogy kell kitartani. Amikor először találkoztam a másik gyülekezet pásztorával, akik itt laknak, hogy az Élegyüli pásztorával, Velencén voltunk egy missziós előkészítőn, és megjegyeztem valamit a prédikációjából, akkor volt friss az Élegyülekezet akkor tájban, és azt mondja, vannak olyanok, akik csak a sikerhez hűségesek. A sikerhez. Úgy bennem maradt. Igen, mert egy gyülekezet életében vannak ilyen fölfele menő periódusok, meg vannak ilyen stagnálók, meg talán vannak lefele menő periódusok, de nem kellene lemenni a mélyben, hanem meg lehet térni és vissza lehet menni. Nos, az efézusiak nem csak a sikerhez voltak hűségesek, hanem az efézusiak Jézus Krisztushoz voltak hűségesek. És ebben kitartottak. Ebbe nem fáradtak bele. És akkor most jön a jó pszichológus, Jézus, aki azt mondja, hogy tudok cselekedeteidről. Tudjátok, nem azt szeret bennünket, aki mindig csak jót mond nekünk. aki sohasem szembesít bennünket a hiányosságainkkal, amelyeket talán akaratlanul követünk el. Nem tudatosan teszünk valamit, de az a valamit talán már nem tökéletes. Én ezt gondolom, ilyesmi lehetett Efézusban is. Nem tudatosult ő bennük, hogy ők mostan nem akarnak szeretni az első szeretet tüzében. Egyszerűen a sok minden teher, amit hordoztak, valahogy ennek a rovására ment. Azt mondja, van egy panaszom ellened. Az a panaszom ellened, hogy nincsen meg benned már az első szeretet. Az első szeretet. Akik megtértek, azok tudjuk, hogy amikor az ember találkozik Jézus Krisztussal, mint személyes megváltójával, az egy fantasztikus élmény. Valakinek a találkozás az, valakinek utána az, de ennek az időszaknak van egy olyan élmény anyaga, ami egyszerűen visszahozhatatlan. Az ember a levegőbe jár, olyan tisztán tud élni, hogy azelőtt nem tudott, vagy talán sokszor utána se tud. Ez egy fantasztikus időszak. Érzelmileg az ember sokkal jobban tud, mindig a csúcson tud lenni egy darabig. Aztán tud bizonyságot tenni Jézus Krisztusról, sokakat Isten tud fordítani. Feltűnik az hívő ember, az ilyen frissen megtért hívő, feltűnik a környezetében. Valahogy megmagyarázzák. Azt mondják nekem, mikor én velem történt ez 20 éves koromban itt az Agra egy szembe, azt sem gondoltam, hogy itt egyszerű prédikálni fogok. Ide jártam vásárolni Délibába, itt van alattunk egyel, ahol volt annak az élelmiszerbolt. Lényeg az, hogy azt mondják nekem, hogy majd kinősz belőle. Látták, hogy valami történt, hát mondtam nekik, hogy mi történt. Jó, hát úgy gondolták, hogy ez egy időszak, aztán majd kinősz belőle. Nem, ebből nem lehet kinőni. Az ember igazán, hogyha megtér Jézus Krisztushoz, ez egy fantasztikus dolog. Viszont az is igaz, hogy ez az első hullám, ez a friss öröm valahogy meg tud kopni. Megmondom nektek, hogy miért. Csak azért, mert emberek vagyunk testben. Ennyi. Ez a titka csak. És testben kísérthetőek vagyunk. Harcol bennünk a régi meg az új. A test és a lélek. A testünk az ördög szövetségese tud lenni. A kívánságainkat az ördög fölgerjeszti, hogy a lélek ellen tusakodjon. Ezt írja Pál is. A római levél 7. részében van leírva egy ilyen harc, Pálnak a nagy harca. Amikor Spurgeon, a nagy prédikátor megtért, egy metodista imaházba tért meg, azt hiszem. És örült, találkozott Jézussal, ott valaki rámutatott a prédikát, hogy te vagy fiatalember az, akinek meg kell térni. Menj másodszor is, már hallgat az Úrigét, aztán a Róma 7-ből prédikál a következő alkalommal a prédikátor, és akkor mondja, hogy Pál, mikor ezeket írt, akkor még nem volt megtérve. És megütődött Spurgeon, és elment onnan. Ez nem igaz. Amikor Pál ezt írta, a nagyon komoly hívő volt már akkor is. Csak szembenézett a valósággal. A képmutatás nagyon sokat árt neked magadnak, nekem magamnak. Fárasztó, képmutató hívő életet élni, nagyon fárasztó. Mutatni mást és lenni más. Persze viselkedni kell, persze vannak helyek, helyzetek, az Úrért viselkedni kell, de ne legyél képmutató, legyél őszinte. Harc. A verső szeretetnek az a érzelem tüze, ami viszi az embert előre, hónapokon keresztül, talán évekig. Elmúlik, megkopik. De ez nem a vég. Van egy megoldás. Azt mondja, térj meg. Gyere vissza hozzám. Mert én ismét akarok neked adni tüzet. Az ember, hogyha találkozik Jézus Krisztussal, ismét tüzet fog. És ebben különben nagy segítségül van idősebb hívőknek egy frissen megtért csoport, új gyülekezet. Őszintén mondom nektek, amikor Szapos utcára kerültem, visszakerültem Pécsről, jó volt ott, szerettünk ott lenni, de az Úr ide hívott vissza bennünket. Emlékszem, voltak napok, amikor elmentem az ifjúságira, és ez a mai napig is tart. Nagyon fárasztó napok után, temetések után, lelki gondozások után, sok zűrzavar után, a saját bajaim után, más bajai miatt. Elmentem az ifire, dicsőítés, szolgálatokat hallgatva, felfrissültem. Kiment belőlem, meg elmegy az ifire, bocs is elmeg, kimegy belőlem a fáradtság. Kicsit átéltem most is ezt. Az ember úgy le tudja tenni az életének a terheit, és ez nagyon sokat segít. Hát erre való az Isten ház, Isten népe. Emlékszem rá, amikor frissen megtért voltam, még annak idején imórára jártam, egy nagyon egyszerű imóra, mint egy most is van a Szapos utcán hétköznap, és a záró ének sorai tették helyre az agyamat. Isten üzen, Isten, ha az ember vágyik az Isten népe közé, akkor meg tud frissülni, fel tud frissülni. Efézusok is így jártak tehát, figyelmeztet őket, Jézus keményen beszél, kicsit fenyeget, azt mondja, kimozdítom a gyertyatotod a helyéről, tér meg, és ez látszom meg rajtad. Mi lett volna ennek a következménynek a levélnek? Úgy elgondolkoztam már rajta, Bibliában nincs leírva, hogy mi volt Efézusban ezek után, mi történt ezek után. Hát ilyenkor, ami nincs a Bibliában megírva, muszáj hagyományhoz fordulni. Efézus még évszázadokig volt gyülekezet, tehát nem mozdítottak Isten a gyertyatartóját. De van egy hagyomány, amit én egy internetes cikkről szedtem le. Valaki fejtette a figyelmet, és most ezt elolvasom nektek. Figyeljetek ide. Ez utána történt, miután Péter hazament. Olvasom a cikket, tehát lesznek visszaismétlések. Efézusban Pál apostol, majd később Timóteus, még később János apostol szolgált. Efézusban Diána volt a gonosz szellemi fejedelemség. Az apostolok cselekedetében olvashatjuk, Pál egy kicsit belezavart a dolgaiba, de ez a fejedelemség tartotta nyomás alatt, kontroll alatt a városban, térségben élő embereket. Idő előtt szolgálata első felében még János sem ment be az Artemis templomba, hogy ott imádkozzon Diána ellen. Pedig Artemis, Diána, egyik ugye görögül, másik római nyelven, ugyanaz az istennő, ott volt akkor és azelőtt is, és folyamatosan nyomást gyakorolt az emberekre. Később Pál, Timóteus vagy János szolgálata nyomán az efézusi gyülekezet egy harcos gyülekezet lett, de még mindig állt az Artemis temploma. János 12-13 évet töltött tömény szellemi kiképzésben Pátmosz szigetén, kb. Krisztus után 95-ben visszatért Efézusba ért, és bement Artemis templomába. Noha ő volt a nagy János apostol, azelőtt ő sem ment be abba a bálványtemplomba, de akkor bement, és a magasságos Isten nevében elmondott egy rövid imát, és Artemis templomának oltára darabokra esett szét, a templom harmada pedig összedőlt. Amikor kijött, Efézus népe kiáltozva megtért Diána imádásából. János tudta, hogy most mikor jött el ideje a cselekvésnek. Még János is egy hosszú kiképzésen esett át, amíg eljutott odáig, hogy szembeszállson ezzel a hatalmassággal. Ennek az volt az eredménye, hogy egész Efézus kb. 150-200 évre kikerült Artemis befolyása alól. Maga a cikk, ez egy előadás, a szellemi harcról szól. Talán valakik ismerik is ezt az egészet. De megragadott ez a gondolat, hogy a Pátmosz utáni hazatérésének egy történését írja le. Azt gondolom, hogy senki sem gondolkozik úgy, hogy szellemi harcos az ember gyülekezet nélkül lehet. Amikor kell egy gyülekezetnek lenni. Amikor kell valaki, aki támogatja az embert. János apostol nagy apostol volt, de még egyszer mondom, a gyülekezettel együtt gondolkodott. És ha ez a hagyomány igaz, én nem néztem ennek utána egy történelmi forrásokból, nem tudom, van-e egyáltalán történelmi forrása, én nekem nem esik nehezebbre elhinni. Ha ez igaz, akkor az efézusi gyülekezet az angyalának a közvetítő szavára megtért. Szót fogadott János apostolnak, illetve Jézus Krisztusnak. Nos, Efézusból jöjjünk ide Debrecenbe. Ugyanis hát az ige, amit az Úr ad nekünk, mindig aktuális üzenetekkel bír. Kedves új remény gyülekezet! Isten titeket kiválasztott, és az elmúlt 5 évben igaz volt, hogy ő választotta ki ezt a gyülekezetet, ő indította el ezt a missziót. Hitbeli indulás és engedelmesség az igei kijelentésnek. Ez volt jellemző az induló csapatra. Megalázta magát az a csoport, aki az Úrtól kapta ezt a látást, és beállt a gyülekezet rendjébe, az Isten népének rendjébe, nem lázadással és nem szakadással jöttetek el. Amikor sátoroztatok, Simonfi, Csapó, Nádor utca és ez a hely, Isten vezetés alatt voltatok, és az ő áldását nem vonta meg tőletek, mert mindig növekedett ez a gyülekezet, és erősödött. Missziót folytattak ebben a városban, olyan helyeken, ahova talán sokan nem jutnak be, egyetemen, önállóan is dolgoztok, és közösen a többi gyülekezettel is. Segítétek új gyülekezetek plantálását, azokat szellemileg és anyagilag is támogatjátok. Igazzá lett a nevetek új remény, a baptista misszió egészét tekintve is. Odafigyelünk rátok, odafigyelnek rátok az országban és a városban is. Nem a ti érdemetek, Isten kegyelméből tekintélyes gyülekezetté lettetek, mind a baptista közösségen belül, mind azon kívül. De ne felejtsétek el, hogy se Isten nem változott meg, se a sátán. Én nem gondolom, sőt, az ellenkezőt tapasztalom annak, amit itt Jézus vádként, figyelmeztetésként az Efézusiaknak mond. Én nem tapasztalom a szeretetnek a meghidegülését a gyülekezetben, illetve a gyülekezet tagjainak mondjuk a hozzánk való viszonyulásában. De azt tudom az igéből, hogy a sátán ezzel kísért bennünket. Kísért különösen akkor, amikor sikeres, áldott időszakok után vagyunk. Hogy csak magunkkal foglalkozzunk, hogy magunkat tartsuk valaminek. Szembenézzünk mi is Szaporos utcán ezzel, mert a mi nevünkhöz meg kötnek nőkonferenciát, meg Mabavitot egy kicsit. Szembenézzünk ezzel a kísértéssel. És Jézus nevében meg kell tagadni. És szembe kell szállni vele, és ahol dicsérnek, ott mondani kell, hogy nem. Nem, ez Jézus volt. Mi csak engedelmeskedtünk. És haszontalan szolga státuszra pályázunk, aki mindent megtett, ami kötelessége volt. Figyelmeztetés legyen ez az ige számotokra. Szabad hálát adni. Sőt, kell hálát adni. Szabad, sőt, kell dicsekedni az Úrban, amit elvégzett közöttetek. Szabad és kell egészséges önbizalommal szembenézni az ördöggel. Az önbizalom nem bűn, hogyha Krisztusra alapszik. Azt gondolom, ennek a gyülekezetnek is az önbizalma a Krisztusra alapszik. Mert szembe kell szállnunk hatalmasságokkal sokszor. Láthatókkal és láthatatlanokkal. Kell ez az önbizalom. Kell ez a Krisztusba vetett önbizalom. De vigyázzatok a szeretetre. Mert végül csak ez fog megmaradni. Tudjátok az igéből. Ez fog megmaradni. Ez a legértékesebb ebben a gyülekezetben, a szeretet. Ez maga Isten jelenléte. Az Isten szeretet. A gyülekezetnek ez az ereje, a dünamisza. Az első szeretet. Az egymáshoz való viszonyulás. A kívülvalókhoz való viszonyulás. Ez Isten jelenléte. Amikor a szeretet szűnik egy gyülekezetben, vagy egy szeretet csorban egy gyülekezetben, akkor Isten szorul egyre inkább ki a Szentlélek által. Mert ha jelen van a Szentlélek, akkor igenis van szeretet. A lélek az szeret rajtunk keresztül. Senki se gondolja, hogy el akarom misztifikálni a dolgokat. Hát mi vagyunk a Szentléleknek a teste, a Isten temploma, a testünk. A mi szavainkkal, a mi kezünkkel, a mi elménkkel, a mi szívünkkel akar szeretni rajtunk keresztül másokat. Nem mi vagyunk valakik, de Isten tud bennünket is használni, akármilyenek vagyunk. Én nagyon, nem tudom a jó szót mondani, nagyon szégyellem magam, nagyon meg kell alázzam magam, amikor megtérnek emberek ott nálunk, és halljuk a bizonyságtételéket, és azt mondják, hogy megfogta őket a szeretet a gyülekezetben. És én tudom, hogy mennyire hiába vagyunk neki. Én tudom, mert benne vagyok. És az én magam szereteted is mennyire hiányos. De dicsőség Jézus Krisztusra kérte, hogy nem hagyott el bennünket. És kérjük is, hogy ne hagyjon el bennünket. Mert csak ő számít a gyülekezetben. A többi mind másodlagos. És örülünk, hogy szolgáltunk neki. Örülünk, hogy eszközei lehetünk. Abban, hogy szerethessünk másokat. Abban, hogy visszafogadjunk másokat. Abban, hogy befogadjunk másokat. Kedves Új Remény gyülekezet! Azt kívánom nektek, és azért imádkozok, hogy az Úr erősítse meg titeket a szolgálatban és a misszióban. Azt mondja Jézus, az előbbiekhez hasonlóakat cselekedjétek. De erre a kísértésre vigyázzatok. Ne engedjétek meg az ördögnek, hogy az első szeretet tüzét kiírtsa belőletek, vagy oltsa belőletek. Ne engedjétek meg. Álljatok ellene. Az Úr veletek van, és segít nektek. És még hatékonyabbá, még áldásabbá akarja tenni a szolgálataitokat. Sőt, amikor úgy tapasztaltam, ha egy kísértés jön a gyülekezet életében, egy próba sorozat jön a gyülekezet életében, akkor az azt jelenti, mint a magánéletünkben is sokszor, hogy valami többet készít az Úr. Valami nagy dologra akar fölkészíteni az Úr bennünket. Ha kibírjuk, kiálljuk a próbát, akkor bízhatunk abban, hogy jön most valami nagy dolog, valami nagy áldás. És ezt tapasztalom, mondom nektek. a saját tapasztalataimból, a személyesből is, meg a gyülekezetiből is. Úgyhogy ne féljetek az ördögtől, hogyha kísért, ha bánt, ha piszkál benneteket. Jézus az Úr, és hogy szeret benneteket. És hogy nem akar engedni titeket. És Jézus Krisztus a gyülekezetnek üzen. Nem hagyta őket el. Tudott róla, és odafigyelt rájuk. És azt mondta nekik, amire legjobban szükségük volt. Ő figyelemmel kísér a ti életeteket is, és figyelmeztet benneteket is. Ha én mondtam valamit, ezt felejtsétek el. Az Úr mossa ki az agyatokból. Ha a Szent Élek, a lélek mondott valamit, akkor akinek van füle, az hallja meg, és engedelmeskedjen annak, amit a lélek mondott a gyülekezetnek. Amen.